Testvérek, elolvasom a mára kijelölt új szövetségi részt. Ez a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetének a vége. A 34. verstől olvasom a fejezet végéig. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította Jézus, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik: Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja: Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki feleletet adni, egy szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. Két különálló perikópa van itt egybefoglalva, inkább majd a másodikról szólok részletesebben. Az első a Bibliának a közepe, a pontos összefoglalása a törvénynek és a prófétáknak, amint hallottuk: Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Eszembe jut erről, nekem egész életünkben erről predikálunk végső soron, de most egy ilyen konkrétumhoz kötöm a mondani valómat. Beszélgettem egy asszonnyal, akit elhagyott a férje, eszerűen panaszkodott, ömlött a panasz, azt úgy megragadt bennem egy mondat. Azt mondott egyebek között, hogy pedig én mindent erre az egy lapra tettem fel. Arra, hogy a férje, a családja mindent, az egész életét erre az egy lapra tette fel. Ez az ige olyasmiről beszél, hogy nem szabad egy lapra föltenni az életünket. Akár a férjünk az, akár a gyerekünk vannak, özvegy asszonyok, egy sem fiú, mindent egy lapra tesznek föl. Szerelem, család, Isten, ember. Ez arról beszél ez az ige, hogy két lapra kell legalább föltenni az életünket. Szeresd Isten, az egyik lap, szeresd fele barátodat. Ha az egyik lap nem jön be, azt van a másik lap. Ezt derűsen mondom, de komolyan gondolom. Ha nem jön be az, hogy Isten, még mindig ott tart, hogy az ember. Ha nem jön be az, hogy az ember, akkor még mindig ott tart, hogy Isten. Két lapra legalább tegyük az életünket. Hát az a jó, ha bejön mind a kettő, és általában, ha jól csinálom egyiket is, vagy a másikat is, akkor az általában bejön. Tehát, hogyha tudom a fele barátot szeretni, mint magamat, akkor bejön az is, hogy Istenet, és akkor ismerem, hogy teljesen isteni erők áramlanak a szeretetben oda-vissza, és egyszer csak föl is merem, hogy a szeretetben Isten van jelen. Erről nem akarok sokat mondani, bár nagyon bennem él egy olvasmányom, ami mostanában nagyon meggazdagított. A családok drámájáról olvastam egy kis tanulmányt. Általában, mégiscsak ennyit elmondok róla röviden, általában egy családi drámát úgy szoktak tagolni, hogy fél feleség, gyerek vagy gyerekek. És ebben a hármasságban zajlik a családi dráma. És hát valóban szemünk láttára ez a hárvasság az, amiben lehet szeretni ide, oda, oda-vissza. És ez a kis tanulmány, amelyik mondom, nagyon meggazdagított, az azt mondja, hogy nem így van a dolog, mert van egy láthatatlan dinamikus tényező, amelyik beleszól ebbe, és ez a láthatatlan dinamikus tényező a férjnek meg a feleségnek a mamája, az anyja. És ahogyan az az anya csecsemő korában kezelte, gondozta, szerette a fiát, lányát, ez a kis tanulmány azt fejtegette, hogy egész életre szóló sebeket szoktak kapni, sajnos inkább lehetne, hogy szoktak kapni gyerekek, kicsi csecsemők, fiúk, lányok, attól, ahogyan az első időket átéli, és mondom, félek, belemelegszem nagyon, és sokat mondok róla, pedig tényleg érdekes a téma, elmondja ez a kis tanulmány, hogy a primitív népeknél mai napig is hosszú ideig hasán, hátán, mellette viszi az asszony a csecsemő gyereket, és ezekből állítólag egészségesebb idegzeti emberek lettek, mint itt, ahol mindjárt elválasztják egymástól anyát és gyerekét, és időnként szopást odaadják. Most már ugyan tudom azt, hogy kezdenek új szelek kujdogálni ezen a területen is, de eddig tényleg úgy volt, hogy külön egy kis bömböldébe elviszik a gyereket az anyához ritkán, hogy tudják oda. Na szóval ez a tanulmány azt állítja, hogy olyan sebeket kapnak a csecsemő kicsi gyermekek, amik aztán végkísérik életüket, és a házasságba is belebeszélnek, ahol tehát állítólag szeretet van, szerelem van, egység van, reménység van, szép indulás van, és aztán egyszer csak csődöt mond a dolog, csalódnak egymásban, és kiderül ezennek a igazi mondani, hogy igazában azért csalódnak egymásban, mert azt a mínuszt, amit elszenvedtek az első időkben, azt a házastársukon akarják bevasalni. Nagyon szeretik egymást, és az a reménység, hogy megkapják egymástól azt, amit az anyjuktól az első hónapokban nem kaptak meg. És hát itt van a házasságnak a csődje, hogy egy elfelejtett sérelmet akarnak a házastársok bevasalni, és azt nem lehet. És hát ezért általában tönkre mennek a házasságok. Gyógyulás kérdőjel, tudatosítani kellene azt, hogy megsebesültem már csecsemőkoromban, csöndesen hordom a sebeket, és azt remélem, hogy majd valami csodálatos szeretet meggyógyítja ezt a születésemtől hordozott sebet. Na hát itt van, hogy egy lapra teszek mindent. Férjre, feleségre, szerelemre. Milyen jó az, hogyha két lapra teszek, legalább két lapra, hogy Isten és ember. És akármilyen mély sebeim vannak, gyógyulatlan, sőt még föl sem tár sebeim vannak, ne a másikon akarjam leverni a sérelmeimet. Menjek oda Istenhez, aki biztosan örökké való szeretettel szeretett és szeret. És az isteni agapéban meggyógyul az a másik sérülés, csalódás, ami aztán szükségszerűen ér előbb-utóbb minden ember. Na mondom ezt az első részt, ezzel zárom le, hogy egy lapot, mindent egy lapra tettem föl, mondja ez a cserben hagyott asszony, és nem jó az, hogy mindent egy lapra tett föl, és igenis tanuljunk meg mindent legalább két lapra tenni. Az emberi tényező rendkívül fontos, igenis tenni kell az emberi lapra is. Csak nem egyedül az emberi lapra, Istenre és az emberre, és van úgy, hogy Istent nem értem, nem érzem, eltávolodtam, sose tudtam a közelébe kerülni, de van az ember, a másik lap az funkcionál, és ha jól funkcionál a másik lap, szeretem felebarátatni magamat, akkor egyszer csak mondom, rá eszmélek, hogy de hát ebben az Isten van, ha igazán egymást segítő módon tudjuk szeretni, akkor az Isten van benne. Na erről a perikópáról most csak ennyit, nem kell, nem szabad egy lapra költeni mindent, de az Isten se legyen ez az egy lap. Ez olyan furcsa hangzik, mert vannak szent emberek, akik egy lapra tesznek mindent is, ez egy lap az Isten. És elmennek az erdőkbe, barlangokba, az se jó. Az se Krisztus szerint való, ha Isten az az egy lap, akire mindent költesz. Igenis, tessék két lapra költeni az életünket Istenre és emberre. Emberre és Istenre. A másik perikópával kicsit behatóbban foglalkozzunk. Az a felirat ennek, hogy Krisztus Dávidnak fia és ura. Ebben a perikópában az érdekes, hogy nem a írás tudott farizeusok provokálják Jézus, hanem ő provokálja amazokat. Ő kérdez, mi a véleményetek a Krisztusról, kinek a fia? Hát mondják, Dávidé. És valóban nem kezdettől fogva, de menet közben kialakult az, hogy a messiás ez sok mindent oda rajzoltak, a messiás képe, és aztán a Krisztus előtti néhány századdal oda rajzolták azt, hogy és a Dávid fia lesz. És ekkor már, amikor Jézus itt járt, akkor már a leltárba, hogy mi minden jellemzi a messiást, abba beletartott az is, hogy a Dávid fia. Tehát ez szinte természetesen válaszolnak ebben a stádiumban, már kérdezi Krisztus, hogy a messiás kinek a fia? A Dávidé. Erre Jézus újra kérdezi, de hát Dávid azt mondotta, hogy az én uram. Hát akkor hogy lehet Dávidnak a fia is, meg az ura is? Hát ez számunkra kicsit a kötözködésnek tűnhetik, hogy itten zsonglőrködik Jézus igékkel, de nem erről van szó, nagyon is komoly teológiai problémák mutatkoznak, hogyha belemélyedünk ebbe az igébe. Tudnék, ez, hogy kinek a fia, emögött igazából az a kérdés, hogy miféle messiás a messiás, a ti hitetek szerint. Mert amikor azt mondják, hogy ki a messiás, a Dávid fia, akkor egy hosszú tartalom sort jelent. A messiás, a Dávid fia lesz, aki király székbe a Jeruzsálembe, aki kiveri a rómaiakat Izrael földjéről, akihez jönnek hódolni a népek, és így tovább, és így tovább. Tehát ez, hogy ki lesz a messiás, a Dávid fia, és ki ez a Dávid fia? Hát az, aki győzelmes király és hadvezér lesz. Tehát Jézus itt azt firtatja, hogy milyen messiás képetek van. És előjön a 110. Zsoltár, amelyikre hivatkoznak a keresztények, azt lehet mondani, hogy az első keresztények számára a legfontosabb ótestamentumi ige a 110. Zsoltár volt, mert számukra ez volt az igazán bizonyító ótestamentumi ige. Így szól az Úr az én Uramhoz, Dávid Zsoltára, így szól az Úr az én Uramhoz, aki Dávid fia, ezek szerint. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz, mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságot. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te, örökké Melkisédek módján. Visszacsengenek az új szövetségből ezek az igék, mert többször is ismételik. Valóban a teológusok mondják, hogy ez volt a leghatalmasabb ótestamentum, igen, nem is az Ésaiás 53, az Úr szenvedő szolgája, hanem ez volt Jézusnak a istensége, messiási volta. Na ez nagyon érdekes, hogy mivel a keresztények ezt maguknak kisajátították, hogy úgy mondjam, ezt a 110. Zsoltárt, amikor a zsidók elkezdtek a keresztényekkel vitázni, ők elhallgatták ezt a Zsoltárt, elhomályosították, vagy elhomályosodott bennük ez a Zsoltár. A történelem során bizonyítják a írásbeli emlékek, hogy vagy 300 éven át nem idézték zsidó rabbik ezt a 110. Zsoltárt, hogy ez messiási Zsoltár volna, mert érezték, hogy ezt a keresztények maguknak kisajátították. Voltak más messiási titulusok és reménységek, de ezt a keresztények kisajátották, aztán a 4. 5. századtól visszatértek a zsidó rabbik, és ezt is bevették a messiási ígéretek közé. Tehát nagyon érdekes, hogy a keresztények ezt vették messiási reménységüknek, és Jézus is itt a farizeusokkal való vitában erre hivatkozik, hogy de hát hiszen Dávid azt mondta, az én Uram. És mondom, most nem akarok itt még sok adatot elmondani, de a lényeg az, hogy Jézus kiemeli a messiás gondolatot a Dávidhoz kötöttségből. Dávidnak nem fia a messiás, hanem Dávidnak ura a messiás. Tudjuk, a zsidók egyfelől, mondom, ilyen politikai reménységeket fűztek az eljövendő messiáshoz, de genetikusan is ragaszkodtak, hogy Dávid vére legyen a messiásban. Tehát amikor messiási váradalmaik voltak, akkor azt mondták, hogy Dávid testi leszármazottai közül valaki, aki aztán dicsőséges király lesz. És Jézus tudóalében magát is Dávid fiának tekintette, genetikusan is. Ez nagyon érdekes. Van egy ilyen történeti adat, hogy Domitián császár korában Jézusnak a rokonságát kihallgatták Rómában, és olyan címen, hogy Dávid utódai. Katolikusoknak ez borzasztó gondolat, hogy Jézusnak volt rokonsága, pedig tényleg volt. Olyannyira, hogy az első század végén Domitianus császár a keresztényeket üldözte, kihallgattatta, meghallgatta, és itt van följegyzés arról, hogy Jézusnak a rokonságát kihallgatták, mint Dávid utódokat, aztán elengedték, hogy jámbor emberek, ezek nem kell félni ezektől, ez följegyzik. Tehát mondom még egyszer, két vonal volt a messiási vonal a zsidóknál, a vére is legyen Dávid vére, és a dicsősége is legyen a győzelmes Dávid királynak a dicsősége. Ez a kettő együtt, a vér és a hatalom. Ez volt a messiási reménység. És ezt firtatja Jézus, hogy hogyan gondolkoztok ki a messiásról, Dávid fia. Vér szerint is, meg dicsőség szerint is. És erre mondja Jézus, de hát Dávid azt mondja, az én Uramnak szól a Isten. Tehát Dávidnak nem fia a messiás, hanem ura. És ezzel Jézus az ő egészen másfajta messiás koncepcióját állítja szembe ezeknek a írástudóknak a messiási gondolatával. Na hát erről a perikópáról ennyit igazából, hogy itt nem egyszerűen csak egy ilyen szójáték van, vagy kötözködés, hanem koncepciók ütköznek. Ki az a messiás? Ugye az utolsó napokban vagyunk már a Máté evangéliuma szerint, ezekben a részekben már Jeruzsálemben zajlik a küzdelem, és itt összeütközik Jézusnak a felfogása, a farizeusok felfogásával, és egyre inkább élesedik a helyzet. És azt olvassuk a végén, senki sem tudott neki felelni egy szót sem, és megkérdezi sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. Tehát ahogy bevonult Jézus Jeruzsálembe, elkezdődött az utolsó küzdelem, amelyik teológiai küzdelem volt, a legfelső mi volt a szerint, ki ez a Jézus. Dávid fia, messiás, miként messiás, és Jézus lassan árulta el, hogy igen, ő a Dávid fia, vér szerint ezt vállalta, de nem úgy a messiás, ahogyan ezt a zsidók várták. És hát itt van aztán az alkalmazás rejánk, hogy milyen messiás képünk van Jézusról. Jön vissza véresen, és betelti a zsidók messiási váradalmait, vagy pedig tegnap és ma is örökké ugyanaz, és amikor Jézus visszajön, ugyanaz a Jézus jön. Milyen messiás reménységünk van, milyen messiás képünk van. És bizony itt magunk között ebben a szűkebb társaságban el lehet mondani azt, hogy az apostoli hitvallásban bizony az én szívem szívesen elfogadna egy kiegészítés legalábbis, mert az apostoli hitvallásban csak arról van, hogy született, szenvedett, meghalt, feltámadott, és aztán jön kegyetlenül, kíméletlenül ítélni eleveneket és holtakat, holott az én Krisztus képemben nem ez a döntő, jött, született, meghalt, föltámadott, jön vissza ítélni, hanem az a három év, amit a tanítványaival töltött, amikor megsimogatta a gyerekeket, megérintette a bélpoklosokat, amikor megbocsátotta a bűnöket, az a messiási tevékenység. És nagyon sajnálom, az egész kereszténység egyetemes hitvallásában erről, ami hitem szerint az igazi messiási tevékenység, erről egy árva szó nincs az apostoli hitvallásban. Jelenleg, úgy mondjam, misszió taktikai okokból nem mer senki hozzányúlni az apostoli hitvalláshoz, missziói taktikai okokból, de legalább ez a szövegünk van, ez összeköt minket, ne nyúljunk ehhez a szöveghez. Ez egy tiszteletre méltó szempont, csak egyszer majd reménységem szerint legyőzi ezt a szempontot a bibliai szempont, hogy ez a hitvallás nem mondja el igazán azt, hogy kibe hiszünk. Egyszer majd ez a missziói taktikai szempont feloldódik egy bibliai örömben, de hiszen nem jó vallunk a Jézusról. Nem mondjuk el azt, hogy igazán ki volt ő szelíd és alázatos szívű, bűnösök barátja, a világ megváltója, a nem erőszak vonalán az erőszakot le fogja győzni a Jézus szelídsége. Ez igazán az evangéliumnak a mondat, ez nincs benne a hitvallásban. Én sem akarok persze ötten lázadni és fogalmazni valami új hitvást, nem tudnék valami újat fogalmazni, de elmondom a testvéreinek, hogy hiányt érzek. Ezt a hiányt, ami ebben a vitában is megszólalt, hogy ki az a messiás, a Dávid fia? Úgy, ahogy gondoljátok? Vagy úgy, ahogy a keresztjének gondolják? Az a messiás, úgy, ahogy a keresztjének mondják, hogy ítélni eleveneket és holtakat. Ez az ő legfőbb funkciója, vagy pedig gyógyítani betegeket, megbocsátani bűnöket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.